Negyedik fejezet. A nagyváros örömeiben édeskevés része volt eddig a nehezen küzdködő családnak. Az apa lótot futott egész nap, hogy különböző ügyeiben nyaggassa az uradalom bécsi tisztviselőit, és fia tanulmányait körülpástyázza. De az anya nem járt sehová, a fiú pedig egész nap dolgozott, egyetlen órája se igen maradt a maga számára. Amikor felkerültek Bécsbe, ellátogattak az apa egyik ott élő fivéréhez, akinek elég jól menő órás üzlete volt. De Liszt Antal, az órás, óvatos savanyúsággal fogadta őket, félt, hogy Ádámék, akik ilyen vakmerően felköltöztek, előbb-utóbb az ő terhére lesznek anyagilag. A rokonosodás nem nagyon sikerült, többet nem is mentek az órásékhoz. Egy nyári vasárnapon elmentek a Práterbe. Úgy határoztak, hogy egész nap kint lesznek a zöldben, és csak este jönnek haza. Az elemózsiát előre becsomagolták otthon, hogy arra kint ne kelljen költeni. Lábok hólyagos lett a sok gyaloglástól, a rengeteg ember kintorna kocsi zsivaja kábította őket. Idegenül csetlettek, botlottak a nem ismert sétautakon, halálra szomjazán mégiscsak költeniük kellett sörre és kávéra. Anna asszonynak egy szép kazsmír kendőjét, amelyet csak ünnepi alkalmakkor vett elé a szekrényből, a tolongásban valami ügyes tolvaj ellopta, úgyhogy fáradtan, fájós lábbal bosszankodva kerültek haza, és megfogadták, hogy a Práterbe többet nem mennek. Volt egy másik vasárnap, amikor megnézték a burgot. Itt eleinte több szerencséjük volt, mert látták kikocsizni az öreg Ferenc császárt, és mellette unokája ült a kis Reichstadti herceg. Éppen olyan korú volt a kis Napóleon fi, mint a Liszték fia. Nagyon szép fiúcska volt, és színpadi babának tetszett hadapródi egyenruhájában. Ezt az élményt nagyon élvezték, és a családfő hosszasan magyarázta nekik Napóleont és Mária Luisát. De később Liszt Ádám összeszólalkozott egy peckes katonai őrszemmel, hangosan ordítoztak mind a ketten, és már-már arra került a sor, hogy a katona mellen ragadja a kiáltozó vasárnapi polgárt, de Lisztné sikoltozva közbelépett és elválasztotta őket, mialatt a gyerek sápadtan reszketve leste a pillanatot, mikor menjen neki körömmel és foggal, mint egy tigris kölyök a goromba katonának apja védelmében. Ekkor megint hosszú időre elment a kedvük a kirándulásoktól. Vasárnapi eseményük az volt, hogy misére mentek hármasban a Mária Hilf templomba. Kivált a gyerek szerette nagyon ezeket a miséket, de aztán megint hazatértek, megültek szépen otthon, és nem mentek sehova. Később még kevésbé is tehették volna, minden garast meg kellett nézniük. Esténként gyakran csak kávén éltek, és az ilyen nagyvárosban a gyakorlatlan falusinak elég csak lépni is egyet, már az is pénzbe kerül. Most azonban az apának sikerült valakitől valami kis készpénzt kölcsönözni, és annak örömére, hogy ingyen lakáshoz jutottak, a családfő megkockáztatott egy hangversenyt. Hát inkább a gyerek, mint a maga kedvért. A hangversenyt a gyerek rímánkodta ki. Úgy kezdődött a dolog, hogy Salierinél megfordult olykor egy régebbi tanítványa, bizonyos Randhartinger, aki jurista volt, azért zenei tanulmányait tovább folytatta. Ezzel a fiatalemberrel a fiú nagyon összebarátkozott, többször mentek el együtt a Salieri lakásáról, és a muzsikáról beszélgettek. Egyrészben Benz, ez volt Randhartinger keresztneve, így szólt: te magyar születésű vagy, ugye, Pucsi? Igen, Magyarországon születtem. A jövő héten egy híres hazád fia fog itt hangversenyezni, Bihari, a cigány. Nem hallgatjátok meg? Bihari? Ki az? Nem hallottam. Nem hallottad Biharit? Az ma a ti leghíresebb cigányotok. Itt Bécsben roppant szeretik. Úgy hívják, hogy a magyar Beethoven. Nagyszerű hegedűs. Saját szerzeményeit szokta előadni, az egész várost megbolondítja vele. Mondd meg apádnak, hogy érdemes meghallgatni. És nektek, akik magyarok vagytok, illik is elmenni. Az itt élő magyarok minden szoktak menni. és szeget ütött a fiú fejébe, hogy hazaért rögtön szóvá tette a dolgot apja előtt. Bihari, hogyne? Hogyne, mondta, az nagyon híres ember. Én már hallottam Sopronban. Pompással játszik a féle vad dolgokat, cigányos, hogy hívjákokat, de nagyszerűen csinálja, az bizonyos. Különösen van egy nagyon mulatságos szerzeménye, az a címe, hogy Bihari nótája, amikor a pénze elfogyott. Hallottam tőle, hát a maga nemében remek. Papa, én úgy szeretnék elmenni a hangversenyt. Arról szó se lehet, fiam. Nincs nekünk ilyesmire pénzünk, erről tétlek. De ő nem tett le róla, makacsul előhozta, mint untalam. Ha meg már nem volt szabad említeni, a duzzogó hallgatással jelezte, hogy változatlanul vágyik a hangversenyre. Nem megyünk el, fiam! Most már tanulod a hangverseny műsorát. Az a Hummel koncert éppen elég nehéz. Most nem kell neked másféle muzsikával megkeverned a fejedet. A fiú mégis szívósabb volt, mint az apai ellenállás, és végül elmentek a hangversenyre, mind a hárman. Álló helyre ugyan, de azért elmentek. A gyerek elszakadt szüleitől, a korábban érkezettek a szülőket nem engedték előbbre furakodni, de a gyereket, aki nem fedett el semmit előlük, odaengedték az állóhely korlátjához. Körös körül sokan beszéltek magyarul. Valami énekessel kezdődött a műsor, azt mindenki unta. Végre viharos taps közepette megjelent a híres cigány. A fiú szomjasan nézte a zsinóros, csizmás öreget, aki hízelgő mosollyal hajlongott erre és arra is. Aztán elült a taps, és Bihari álla alá kapta a hegedűt. Valaki a közelben, akinek műsora volt, gyorsan és hangosan megsúgta, Hadik óbester nótája. A cigány ráhúzta. És a gyerek az első hangnál azonnal elcsodálkozott. Igazi hegedűs nem hallott eddig. Ennek a hangszernek csak kezdetleges falusi cincogását ismerte. Elmúlt, hogy vonó és húr ilyen erősen zengő, hatalmas hangot tud kiadni. De nem maradt sok ideje a bámulatra. Amit a hegedű csinált, az teljes figyelmét ellenállhatatlanul magával ragadta. A nyéki búcsún már hallott ilyesmit, de ez százszor, ezerszer több volt annál. A dallam szeszélyes különössége semmihez nem hasonlított, amit mestereitől tanult. Ez a dallam nem ismerte a metronómot. Szőlő indaszerű gazdag cikornyával aprózta magát, majd hosszan tartott hangokra feküdt rá, kotta fejekben nem szedhető önkényes szabálytalansággal. Aztán megállva egy négy hangból álló kis zenei képletnél, azt elkezdte fokozódó gyorsasággal ismételni, míg csak remegő tremolóvá nem vált az egész terem, aztán pedig minden átmenet nélkül egy lassú témát kezdett dalolni, mintha a hegedű zokogni kezdett volna. A gyerek ezt sápadtan hallgatta. Titkos sejtelem ötlött föl benne. Ez a művész éppen úgy dobja el a taktus vonalat, mint ő szeretné olykor, amikor zabolátlanul kívánna kifejezést adni annak, amit a zeneszám dallamába beleérez. Amit ez a hegedű csinál. Annak lelke közös az övével, viszont itt Bécsben mindenki máshoz idegen. Ez a zene a nyékiek rámás csizmáit és vitézkötéses ruháit idézte fel benne, azt az egész vidéket, az elhagyott földet. Most érezte először életében, hogy a hegedű egy teljesen más nép muzsikáját játsza, és mindjárt villámütésszerűen megérezte azt is, hogy neki ehhez valami köze van. Ha valaki rászól, hogy gyorsan mondja meg, mit érez most, egyetlen szót sem talált volna, amellyel kifejezhesse magát, viszont érzése olyan erős és olyan világos volt, hogy a hegedű hangokra hátgerincét érezte rezonálni, és egész testében megremekedt. egész este ez a különös érzés tartotta hatalmában, és pedig percről percre erősebben. Volt a számok között egy huszárverbunkos. Ennek négynegyedes ritmusa képtelen izgalomba hozta. Valami pokolian lüktető ereje volt ennek a négynegyednek, mint egy varázslat áldozata úgy vonaglott együtt egész testében ezzel a négynegyeddel, és hirtelen a táncoló parasztok régi képe jelent meg előtte. Megnevezhetetlen módon érezte magát. Noha nem sírt, nedves volt a szeme, és noha nagyon melege volt, tudta, hogy sápadt. A hegedűsben volt valami boszorkány, és valami egyszerre félelmes és vonzó. Körötte brávót kiabáltak az emberek, és vadul tapsoltak, ő csak szorította görcsösen a korlátot, és kiszáradt torkába minduntalan nyelnie kellett. Amikor a hangversenynek vége lett, rettenetes fáradtnak érezte magát, és agya nem akart működni. Gondolattalanul hagyta magát sodortatni a kifelé özönlőkkel, és szülei a tolongásban alig találhattak rá. Szitták is, hogy eltűnésével mennyire megijeszti őket, de ő nem tudott a szülei intelmekre még csak felelni sem. Az úton hazafelé néma maradt. Otthon azonban egyszerre megerett a nyelve, és egyik kérdést a másik után intézte apjához, az alig győzött neki felelgetni. Papa, hogyan lehet az ilyen zenét lekottázni? Folyton rubátó előjegyzéssel? Azzal is. Innen láthatod, hogy ez nem igazi muzsika, csak olyan parasztos valami. Ne nagyon törd most rajta a fejed. Hangversenyed előtt nem nagyon szeretem, már kezdem is bánni, hogy elvittelek. A gyerek egy darabig hallgatott, aztán megint kérdezett. Papa, mi magyarok vagyunk? Igen, felelte közömbösen Liszt Ádám. És miért nem tudunk magyarul? Én tudok valamennyire, csak anyád nem tud meg te. De a külföldi karriert akarsz csinálni, nem is fontos, hogy tudjál. Magyarországon különben sem fontos, csak a parasztoknak. Hallhattad Pozsonyban, hogy előkelő urak inkább latinul, meg németül beszéltek. Magyarul csak elvétve. Hát így van ez ebben a muzsikával is. Ez csak a parasztoknak való. Nekünk jó lesz Beethoven is. Igen, de ott a hangversenyen nem parasztok voltak, hanem finom urak is, akik magyarul beszéltek. És azok nagyon tapsoltak. Tapsoltak, persze. A medve táncoltatást is megnézi az ember, és jól mulat rajta, de az előkelő szórakozás mégiscsak a kamarazene. Hát érted már? A gyerek habozva bólintott, pedig nem értette. Megint gondolkozott, megint kérdezett. Papa, mink miért nem vagyunk parasztok? Ennyi, de furcsákat kérdezel. Hát nem annak születtünk. Mesélték a családunkban, hogy tulajdonképpen nemes emberek voltunk. Az én nagyapám, vagyis a te dédapád, Liszt György, még huszár főhadnagy volt, pedig a huszár ezredekbe csak előkelő emberek jutottak tisztirangig. De vagyona nem maradt, és nagyapád már szegény fiú gyanánt nevelkedett. Azonban én még hallottam, hogy valaha Liszt híjeknek hívtak bennünket, THY-nak, hogy a magyar nemes urak szokták írni a nevüket, csak hogy mi szegény emberek vagyunk, s akinek nincs pénze, az nevetséges lesz, ha az ilyesmivel parádézik. Na, ne is törd a fejed efféléken, te csak tanulj szorgalmasan, hogy ember legyen belőled. Az anya most közbeszólt. Mondd el neki a bárót, Ádám. Hogyan minek az, hát igazán nem értelek annát. Ilyenekkel beszéljük tele a fejét a gyereknek. Liszné elhallgatott, de a gyerek mohón firtatni kezdte. Mi az a báró? Papa, mi az a báró? Mondd el, én úgy szeretném tudni. Szamárság az egész. Nagyapád mesél, hogy az ő apja, az a huszár főadnagy, be akarta bizonyítani a báróságát. Mert volt egy báró Lisztius László, igen híres és gazdag ember, aki verseket írt. Pár száz évvel ezelőtt élt. és dédapád mindenféle írásokat kutatott, mert szentül hitt, hogy a mi családunk ezzel a régi magyar báróval rokon. A fiú szeme sóváron csillogott, s akkor mi is bárók vagyunk. Hát, semmi se lehetetlen. De ezzel kár dicsekedni, mert arról a nevezetes báró Lisztiuszról kitűnt, hogy gyilkolt, rabolt, és pénzt hamisított, és ezért kerékbe is törték. Jobb, ha ezt nem firtatjuk. Mi szegény emberek vagyunk, édesfiam, és neked ne az ilyen haszontalanságokon járjon az eszed, hanem azon, hogy vidd valamire az életben. Igen. És hol lehetnek azok az írások, amiket dédapám keresett? Az apa hangja egyszerre elszigorodott. Na, elég volt ebből a butaságból. Látod, Anna, minek neki ilyeneket hallani? Tanuljátok meg, hogy földhöz ragadt szegény emberek vagyunk, és örülhetünk, hogy élünk. Én a magam részéről nem is hiszek ebben az egész nemesi származásban. Punktum, többet erről nem akarok hallani. A fiú nem szólt, de lopva apját figyelte. Az az izgalmas dolog, amit most hallott, igen mély nyomot hagyott benne. A cigányzenétől felizgatott és háborgó lelke homályos összefüggéseket keresve nyelte magába apja regényes meséjét, amelyet most hallott először. Amikor lefeküdt, soká nem tudott elaludni, még éjfél után is hallotta azokat a szórványos járókelőket, akik len elkocogtak a ház előtt a Krugerstrasse kövezetén. Kusza tűnődéseiből, amelyekben nem talált vezető fonalat, csak egyetlen szilárd dolgot szült le, hogy ő neki a bihari féle különös muzsikához több köze van, mint másnak. Másnap, amikor ezt ellenőrzés nélkül tehette, még igyekezett a magyar cigány furcsa és izgató dallamait a zongorán emlékezetébe idézni. A sajátságos akkordok, a cikornyás dallamvonal vitézkötésszerű díszei módfele gyönyörködtették. De aztán megszólalt a lelkismerete. A hangverseny ideje veszedelmesen közelgett, teljes tűzzel kellett gyakorolnia a Hummel darabot. Lassanként csak távoli emlék maradt benne a különös hangverseny, de ha olykor eszébe jutott, emlékezését mindig az az érzés kísérte, hogy erre a másféle zenére, ha módjában lesz, különös figyelemmel és részletesen vissza fog még térni. A hangversenyt december 1-ére tűzték ki. Liszt Ádám mostanában még egyszer annyit szaladgált, mint azelőtt. Most tűnt ki, hogy még fia hónapokon át zongorát és zeneelméletet tanult, és ő látszólag céltalanul mászkált a városban, valójában egy napot sem vesztegetett el. Mindenhova volt összeköttetése a zenei világba, ismert kotta kiadókat, színházi zenészeket, hangversenyrendezőket, újságírókat, vagy ismert olyanokat, akiknek mindezekhez útjuk volt. Tárgyalásairól otthon alig beszélt. Felesége néha tett ugyan egy-két bátortalan kérdést, de ő idegesen kitért a válasz elől. Nézd, nagyon, nagyon fáradt vagyok. Órákon át tárgyaltam és alkudoztam, hogy megérthesd, amit ma végeztem, az előbb egy órai magyarázatot kellene tartanom. Ezt engedd el nekem. Elégedj meg annyival, hogy minden a legkitűnőbben indul. Néha azért mégis odavetett egy-két újságot, hogy a hangverseny helye most már végleges, a Landstand teremben fogják megtartani. Egy nap azt hozta hírül, hogy az egyik társszereplő már megvan, Szellüben a hegedűművész fog fellépni, ami igen kitűnő megoldás, mert ez a Szellüben össze-vissza 17 éves, tehát igen érdekes ahhoz, hogy közönséget vonzon. Viszont sokkal idősebb, sem hogy a 11 éves zongoraművész érdekességének árthatna. Most már csak valami igen vonzó nőszereplő kellene. Majd meg lesz az is. Pár nap múlva csak ugyan meglett, egy szép fiatal magyar énekesnőre esett a választás, ezt Unger Karolinának hívták, és szülővárosából, Székesfehérvárról származott fel Bécsbe, hogy énekelni tanuljon. Gyönyörű hangja van, és nagyon fontos egy kis pénzt keresnie, mert Ronconihoz készül Milánóba, hogy ott a hangját tovább képezze. A gyerek most már azt a kis időt leszámítva, amikor evett, semmi más nem csinált felébredéstől lefekvésig, mint gyakorolt. A Salieri órákat az utolsó két hétben teljesen elhagyták. Csernyi lett a fiú egyetlen vezetője, zsarnoka, biztatója, bírája, hajcsárja, kínzója és vigasztalója a hosszú téli estéken. Az órákat meghosszabbították. Az eddigi tanulmányokhoz még egy furcsa tantárgy járult, ismerkedés a divatos zeneirodalommal. A hangverseny utolsó száma most is az kellett, hogy legyen, ami minden hangversenynek, a művész szabadon fantáziál a közönség köréből feladott témák fölött. Ehhez szükséges volt, hogy a művész ismerje azokat a szerzeményeket, amelyek az átlagos hangverseny látogatónak eszébe juthattak. A klasszikus irodalmat már rég jól ismerte. Beethoven, Bach, Gluck, Mozart műveiből alig ha mondhatott neki bárki is ismeretlent. De most meg kellett ismerkednie az élők fontosabbjaival. Csernyi minden nap legalább egy órát játszott a lapról. A legkülönbözőbb dolgokat rakta elébe, Schubert művektől és Rossini operáktól kezdve Salzkammergúti népdalokig, és bár dicsérő megjegyzés nehezen hagyta el a száját, egy este mégiscsak kibökte, hálás lehetsz a jó Istennek. Ilyen hihetetlen zenei emlékező tehetséggel még nem találkoztam, amióta muzsikával foglalkozom. A hangverseny előtt egy héttel otthon próbát tartott a család. Papa és mama leültek a díványra, mióta Krugerstrasszén laktak, régi bútoraikat használhatták a tágasabb lakásban, és a hajdani doborjáni dívány is használatba került. A szülők elhelyezkedtek rajta. A gyerek kiment a konyhába, bejött és meghajtotta magát. Apja háromszor is visszaküldte, míg a meghajlást végre elég jónak ítélte. A fiú most már leülhetett. Előbb eljátszotta azt a Klement nyitányt, amely csak szerzőjének nevében hasonlított Klementihez, különben mutatós és kellemes szerzemény volt. Csernyi azért választotta, mert a bécsi közönség elvárta, hogy a műsoron bécsi szerző művei szerepeljen. Ez a Klement pedig az An der Wien színház karmestere, igen nagy népszerűségnek örvendett Bécsben. A nyitány után a fiú felkelt a zongorától, és szülei tapsára meghajtotta magát. Ezt megint meg kellett kétszer ismételnie. Majd maga az apa is odaállt szerepelni, hegedűt vett a kezébe. Ő képviselte a Hummel zongoraverseny mellé a zenekart. De ebből egy kis zavar származott, Liszt Ádám már régóta nem hegedült, és fia zongorajátéka mellett csak esetlen cincogást tudott művelni. Kétszer is összezavarodtak. Miért nem vigyázol? Szólt zavartan a gyerekre, bár nyilvánvaló volt, hogy ő keveredett bele. Végül is a gyerek eljátszotta az egész hangversenyt maga. A zenekart is lejátszotta a zongorán. Az apa elképedve eresztette le a hegedűt. Szinte ilyetten nézett fiára, aki meghökkent tiszteletet látott volna az apa arcán, ha most felnéz. De nem nézett föl. Látszott rajta, hogy finomságból és tapintatból el akarja terelni mindhármuk figyelmét apja gyengeségéről. Nagyon jó volt, mondta befejezés után az apa. A fantáziálást el is engedem, nem akarlak fárasztani. Nagyon szépen játszottál. Igazán csodának kellene történni ahhoz, hogy ne legyen óriási sikered. Ja, igaz, valamit elfelejtettem. Jól jegyezd meg magadnak, hogy te 10 évesnek szerepelsz. Akár kivel beszélsz, erről nem kell megmondanod, hogy már 11 múlt, már 10 éves vagy, senkinek semmi köze hozzá. Értetted? Igen, felelte a fiú, és elmosolyodott. Azzal a mosolyjal, amelyel a felnőttek szokták megbocsátani a gyerekek apró gyengéit. Én nagyfiam, mondta meghatva az anya, mi alatt magához szorította a gyereket. Másnap elmentek a termet megnézni. Csak ketten, apa és fia. Felmentek a dobogóra, ahol majd a zongorának kellett állnia a zenekar közepette. A fiú körülnézett az üres teremben, nagyon jókedvű volt ezen a télelőtön. Nézze, papa, mit tudok! Lement a dobogóhoz, és lefeküdt a földre. Apja megdöbbenve nézte. A fiú két lábával kapaszkodni kezdett felfelé a dobogó oldalán, míg nem sikerült elérnie, hogy a kezén állott egy pillanatig. Aztán visszaeresztette a lábát, és felkelt. Liegve és kivörösölt arccal mondta, ez a kézállás. Randhartinger mutatta a múltkor, fal mellett már egészen jól tudom csinálni. Az apa elhűlve csóválta meg a fejét. Ebben a teremben fog eldőlni a sorsod, és egyszer s, mint a szüleid sorsa is. És neked összesen ez jut eszedbe, amikor itt körülnézel. Hát hallatlan komolytalanság. Soha se lesz belőled semmi. A fiú megszeppent. Széles jókedve azonnal elmúlt, az apa haragosan folytatta. És arra nem gondolsz, hogy mi lesz, ha ezzel a marhasággal megrándítod a kezedet? Hát igazán pofont érdemelnél. Többet nem is beszéltek. Egész utó hazafelé némán mentek egymás mellett. A Maria Hilfer egy nagy lompos kutyát láttak, amely tombolva örült a frissen esett hónak. Prüszkölve furta bele az orrát, hanyat vetette magát benne, majd talpra ugrott, és humoros színészkedéssel megugatott egy arra haladó taligát. Aztán elszáguldott egy darabig, majd megint visszarohant, és újra belefurta orrát a hóba. A gyerek szeretett volna lassítani, hogy nézhesse még egy kicsit, de apja rászólt, gyerünk, gyerünk, gyakorolnod kell. A kapu előtt elváltak, az apa még nem ment haza. A fiú kezet csókolt neki, és nekivágott a két emeletnyi lépcsőnek. A lakásba úgy bedurrantott az anya, hogy a kályha szinte sütött, és ő lerakvá holmiát, azonnal leült a zongorához. A hangverseny előtt egyetlen zenekari próbát tartottak, itt ismerkedett meg a fiú a másik két szereplővel. Szellűben a hegedűs nyurga fiatalember volt, de látnivaló módon kisfiúnak óhajtott feltűnni. Gyerekesen öltözött fel, viszont hangja, amely felnőtt férfi hangja gyanán dörgött, igen komikusan illett ehhez az öltözködéshez. Németül törve beszélt csak, Liszt papa már régi ismerőst üdvözölt benne, ők már többször találkoztak és alkudoztak. A hegedülő csodagyermek egy Olaszországban élő francia nyelvtanár fia, igen nehéz üzletfélnek bizonyult. Liszt Ádámnak alaposan össze kellett szednie magát, hogy az eddig eladott jegyek dolgában a fiú be ne csapja. Különben nagyon igényesen és fitymálóan viselkedett a fiatal legény. A dobogó túl szélesnek találta, a dobogó lépcsőjét túl keskenynek, a gyengén fűtött termet hangosan gyalázta, később pedig nyafogott, hogy melege van. Annál kedvesebb volt Unger Karolina, a magyar leány. Nem várta meg, míg a kicsin zongoraművészt odaviszik hozzá, ő sietett a gyerekhez, és két kezét feléje nyújtva hosszú magyar mondókával mondott neki valamit. Nem tudok magyarul, felelte szégyenkezve a gyerek. Akkor beszéljünk németül. Már sokat hallottam róla, te vagy az a bizonyos puci. Nagyon örülök, hogy együtt fogunk játszani. Szép leány volt, csillogó szemű, mosolygós. A gyerek azonnal hevesen megszerette, bizalmasan felnézett rá. Én is nagyon örülök, Karolin néni. Karolin néni lopva körülnézett, aztán közelebb hajlott a gyerekhez. Súgó hangjában huncut kacagás vibrált. Mit szólsz ehhez a majomhoz, ez a hegedűshöz? Ennek semmi se jó. Tudod mit? Nevessük ki. Vidáman kacagtak mind a ketten. Olyan hangja van, súgta vissza a gyerek, mint a bőgőnek, ha nem gyantázzák. Kitüdő. Amit gondolsz, hány éves? Én 19 vagyok, és fogadok, hogy alig fiatalabb nálam. Megint nevettek. Már kész volt szövetségük életre halálra. A próbát elkezdték, a gyerek leült a zongorához, és eljátszotta a Klement nyitányt. Csernyi forgatta neki a kottát, ám bár arra semmi szükség nem volt, mert a fiú nem pillantott bele egyetlen egyszer sem. Az akusztikát figyelt, beszélt közben Cserny. Mért ki az erejét a forténak és a pianónak? A fiú játszott. A zenészek, akik eddig hangosan tereferéltek és a beszélgetést a zongora kezdetével sem hagyták abba, hamarosan elhallgattak. 10 taktus után már halálos csendben hangzott a nyitány, és végig nem pisszent senki. Mikor a számnak vége lett, a zenészek egymás hegyén hátán sereglettek a zongora köré, egyszerre 10 beszéltek a gyerekhez, a távolabb állók hangosan álmélkodtak. Hallatlan, de ilyesmit soha életemben nem hallottam. Hát honnan jött ez a gyerek? Ki ez? A körülötte állók pedig faggatták, nézték, szinte tapogatták, hogy elevene. De ő nem figyelt rájuk. A szép Karolinhoz simult gyermeki odaadással, az énekesnő ragyogó szemmel nézett rá, és magához szorította. Gyerünk, uraim, gyerünk, sohasem leszünk készen. A zenekar hangverseny mestere türelmetlenül kopogott vonójával a hangszer hátán. Ő vezényelte a hangversenyt, az ő dolga volt végét szakítani az általános rajongásnak. Kiki a helyére ment. A gyerek ott maradt a zongoránál. A Hummel hangversenyre került a sor. Csernyi lapozott megint. Mikor a Quart Sext akkord fermátájához értek, és a zongora szólója következett, a zenészek felállottak, hogy a bámulatos gyereket jobban láthassák. És a szerzemény végén még nagyobb hűhót csaptak, mint az imént. Egy fehér szakállú vén brácsás odament Liszt Ádámhoz. Uram, mondta neki megragadva kabátja gombját, én 40 évvel ezelőtt Mozartot hallottam zongorázni. Az ön fia van olyan zongorás, mint ő volt. Körül özönlötték a gyereket, tömör gyűrő képződött körülötte. Zűrzavaros, lelkes lármában 10 is beszéltek egyszerre. Ekkor egy erős, vastag hang türelmetlenül kiáltotta túl az általános beszédet. Mi van itt, kérem? Próbálunk, vagy nem próbálunk? Szellőben volt az a hegedűs csoda gyerek. Itt állt a dobogón tétlen hegedűvel mellette kísérője egy rosszkedvű idősebb kövér ember. A beszélgetők elhallgattak, Karolin kézen fogta új barátját és levitte a nézőtérre. Leültek a második sor szélére. Vigyázz, Pucci, most ne nevessünk, mert megsértődik. Viselkedjünk illetelmesen. De mikor a hegedűjáték megkezdődött, ő volt az, aki kajánul belecsípett a fiú oldalába. Az mindjárt nevetni szeretett volna, de komolyságot erőltetett magára. Újabb csípés, újabb nevetési inger. Fent tovább zengte a hegedű kód variációit, és hamarosan kitört a botrány. A gyerekből kiszakadt a nevetés. Ugyanakkor az énekesnőből is, odafent a hegedűs felháborodva hagyta abba a játékot, s mielőtt a kísérő céltalanul tovább játszott, ő méltatlankodva kiáltott le törött németséggel. Ja, kérem, én így nem tudok játszani! Jó, 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 kiáltott vissza békítően a szép karon, csak folytassa, már nem nevetünk. Liszt Ádám szigorúan odafenyegetett hozzájuk. Csernyi a fejét csóválta. Szellőben megvető arccal újra kezdte. Látja, miért nevettet, súgta gyerek. Tudod-e, súgta vissza Karolin, mi volna most nagyszerű, hátam mögé lopózni, és így nagyot ütni a fejére. A fiú a szájába harapott, hogy a nevetés megint ki ne törjék belőle. Forró vonzódást érzett, amely a szép fiatal nénihez kötötte. Olyan pajtásnak érezte, mint eddig senkit. Kezdét úgy érte a szék támlájára, hogy hozzáérjen az énekesnő ruhájához, mert ez végtelenül jól esett neki. S mielőtt fent szólt a hegedű, Ő azon tűnődött magában, hogy a nők miért annyival vonzóbbak és kedvesebbek, mint a férfiak. A rosszkedvű kamasz befejezte odafent a hegedű játékot. Azonnal tokba rakta szerszámát, nem köszönt senkinek, s mialatt Unger Karolin ment fel a dobogóra, bosszús arccal eltávozott. Kísérője unottan követte. A zenekarból kivált egy szeplős fiatalember és leült a zongorához. Ez volt az énekesnő zongora kísérője. Az üres teremben felcsendült a magyar leány üdeszopránja. A fiú azonnal megismerte a zeneszámot, a Demetrio e Polibo című Rossini opera koloratúra áriája volt. A női hang varázslatosan dalolt, a gyerek olvadni érezte lelkét, és mint könnyen síró kisfiú, roppantul szeretett volna édes könnyekre fakadni, ha nem restelte volna. A bűbájos hangot valahogyan anyagból valónak és megfoghatónak érezte. Szinte szerette volna gyengét tenyerével megsimogatni a fioritúrák illatos bársonyát, és ahhoz a délceg szép leányhoz való vonzódása, akinek világító fehér fogai közül odafent olyan gyönyörűen ömlött ki a belkantó csodája, azonnal lobogó imádattá szökkent, ahogy hallgatta. Az ária után felszaladt a dobogóra, és megragadva a leány kezét, kezet csókolt neki. Nézd csak ezt a helyes kis gavallért, mondta a leány, olyan gálás vagy, mint egy huszárhadnagy. Lehajlott a gyerekhez, és megcsókolta. Az teljes testében megreszketett a boldogságtól. A próbának vége volt, még a fantáziálás következett volna, de azt Liszt Ádám nem óhajtotta próbáltatni. Csernyi is úgy gondolta, hogy ne fárasszák a gyereket. Együtt mentek el a próbáról négyen, apa, fiú, mester és énekesnő. A gyerek megfogta a leány kezét, úgy ment vele a lépcsőn. Lelkendező vágyat érzett, hogy ezt a kezet soha se eressze el, de a kapu előtt díszes fogat állott, és a leány búcsúzni kezdett tőlük. Isten veled, pucikám, viszontlátásra holnap, óriási sikered lesz, majd meglátod. Beszállt a hintóba, az ajtó becsapódott, a fogat elrobogott, és a gyerek hosszan utána nézett. Papa, mondta elfogódott hangon, én ezt a Karolin nénit úgy szeretem, hogy ki se tudom mondani. Liszt Ádám bólintott. Nagyon kedves leány, és nekünk nagyon hasznos. Az egész arisztokráciát meg tudja mozgatni. Metternich herceg tegnap megváltotta a jegyeit. Ha Isten segít, gyönyörű közönségünk lesz. Jaj, de szeretnék már 2 nappal idősebb lenni. Csernyi tanácsára a gyerek aznap nem játszott többet, és másnap is mindössze 2 órát közvetlenül a hangverseny előtt. De ezt a 2 órát igen figyelmetlenül játszotta végig, szüntelenül új bálványa az elragadó Karolin járt az eszében. Reszketett a türelmetlenségtől, mikor anyja a magyar díszruhába öltöztette, még az a gondolat is terhére volt, hogy a Krugerstrasséból még el kell mennünk a Landstand teremig. Szeretett volna egyszerűen hip-hop ott teremni, mint a mesében, hogy mennél hamarabb láthassa az elbűvölő leányt, és a közelében lehessen. Apja kivételesen kocsit hozatott, hogy a gyerek ne gyalogoljon a hóban. Jóval a kitűzött óra előtt érkeztek. Abban a kis szobában, amely a művészek tartózkodó helyéül szolgált a hangverseny alatt, Karolin még nem volt ott. Ő türelmetlenül állott egyik lábáról a másikra. A hangverseny eszébe sem jutott. Csak Karolint várta. Apja kiment a pénztárhoz. Pityergő anyja már elfoglalta helyét a nézőtéren. Végre megjött Karolin. A hideg frissre csípte fiatal arcát. Letette karmantyúját, lerakta magáról a földig érő prémes bundát. Gyönyörű rózsaszín ruha volt rajta, egészen magas derekú, alul fodros. És hajának művészies csigái között 3 nagy rózsa. A gyerek boldog és rajongó ámulattal szaladt hozzá. Karolin néni a legszebb a világon. Ó, meg kedves vagy, tetszem neked? Nagyon-nagyon-nagyon. Jött a hegedűs Szellübe. Alig köszönt. Minden nyájaskodást elutasító döjfösséggel rakta le felső ruháját. A gyerek és a Karolin azonnal egymásra pillantottak, és bujkáló nevetéssel elfordultak. A nagy kamasz 10 éves fiúcskának öltözött, kurta nadrág volt rajta, haját gyermetegül símára és illetelmesre fésülték. Kész kutya komédia, súgta Karolin. Meg kell pukkadni, súgta vissza nagyoskodva a gyerek. Az ajtón lihegbe rontott be Liszt Ádám. Zsebéből műsor kötek kandikált ki, haja csapzott volt, homloka velejtékes. Itt hagytam egy csomó jegyet. Nem látott senki egy csomó jegyet. Meg se várta a választ, rohant kifelé. A szoba levegője kezdett láthatatlan, de a levegőben remegő izgalommal megtelni. Karolin a tükörhöz lépett, mikor hajában megigazította a virágot, keze reszketett. Jaj, rettenetes lámpalázam van. Te nem vagy izgatott, puci? Egy cseppet sem. Igazat is mondott. Odahaza egész nap izgatott volt ugyan egy kicsit, mert a nagy eset és Karolin együttes gondolata felkavarta idegeit. De most szilárd nyugalom szállotta meg, és nem érzett egyebet erős kíváncsiságnál. A kezdet ideje egyre közelgett. Bejött Csernyi megnézni, hogy minden rendben van-e. Bejött az öreg Salieri is, és mint hitbuzgó talián keresztet rajzolt hüvelykujjával a gyerek homlokára. Aztán bejött a hanyat homlok futkosó apa. Mindjárt kezdjük. Gyere ide. Látod ezt az ajtót? Ezen át kilátni a nézőtér. Egy kicsit kinyitom, hogy lássad, merre áll a zongora. Az apai kéz néhány ujnyira megnyitotta az ajtót. A gyülekező közönség meleg moraja csapott be rajta. A gyerek kikandikált a keskeny nyíláson. Ékszeresen csillogó dámákat látott, elegáns, fodros inkmellű urakat. A dobogón már ott ült a zenekar, és a közönség morajába belevegyültek a hangoló muzsikusok hangjai. Most ide figyelj! Látod az első sorban azt a magas, nagyon elegáns urat? Azt a fehér hajút? Látom. Az Metternich herceg, mikor kimegy a dobogóra, ő feléje külön meg kell hajolni. És még egy másikra is figyelni kell. 3 székkel odébb áll egy fiatal férfi. Most éppen nagyot nevet, látod? Látom. Hát tudod, de ki az? Rossini. Itt van Bécsben, és eljött a hangversenyedre. Ma reggel váltotta meg a jegyet. Óriási dolog. Ő feléje is meg kell hajolni. És mennyi arisztokrata. Nem félsz? Nem, dehogy is félek, nevetett a gyerek. Az ajtó becsukódott. Karolin a szoba sarkában a szívére szorította a kezét, és folytott hangon kiabált, hogy most ne kínozzák. Valami levelet hoztak neki, hatalmas bokréta kíséretében. Az apa kirohant, és egy fél perc múlva már vissza is futott. Olyan izgatott volt, hogy szólt volna, de hang nem jött ki a torkán. Végre reketten tátogva kinyögte, lehet kezdeni. Vigyázz, vigyázz, majd én nyitom az ajtót. A gyerek felment a dobogóra. Oda lépett a zongorához, és úgy hajtotta meg magát, ahogy senkinek sem szólva magában előre kitervezte, bal kezét rányugtatta a zongorára. Szépen meghajolt az egész közönség előtt, aztán meghajolt Metternich herceg felé, aztán meghajolt Rossini felé. Ropogó taps törgött feléje. Ő felegyenesedett, és kíváncsian lenézett. Legjobban szeretett volna egy kicsit még bámészkodni, mielőtt zongorázik. A terem nem volt ugyan egészen tele, de azért sokan voltak, és az egész közönség így együtt nagyon színesnek és érdekesnek tetszett előtte. Ez már igazi hangverseny volt, igazi közönséggel, nem olyan, mint az a nyomorúságos tavalyi fellépés egy fogadó szállójában homályos világítással gyér hallgatóság előtt. Itt csupa fényesség, előkelőség volt minden. Leült a zongorához, azaz inkább felült. A zongoraszék magas volt hozzája képest. Aztán nem nézett többé a közönségre. Arra a fiatal zenészre sem, aki vállalta, hogy lapozni fog, és már ott ült mellette a másik széken. A kottára sem nézett. Maga elé pillantott a semmibe, és egy másodpercig a jóistenre gondolt, ahogy előre feltette magában. Két kezét felemelte a levegőbe, mint két szerszámot, egy darabig úgy maradt, ámen, súgta magában, és lecsapott. És ettől a hangtól kezdve. Csak a zongora élt számára, a világon semmi egyéb. Mikor befejezte a számot, leugrott a székéről, és kifordult a közönség felé. Mindenki tapsolt. Egyenletes, kemény, tömör taps volt, egybefolyó, gyengülni nem akaró. Meghajtotta magát, örült, mosolygott. Taps folytom. Még meghajlás, még taps, és megint, még. Végre füle felfedezte, hogy a dörgés alább hagy. Akkor elindult kifelé, ahogy megtanították. Az ajtón túl apja sápadt, vonakló arcát látta. Most várj! Várj! Szólt reketten az apa, görcsösen karon ragadta várt, és aztán kitaszította. Tovább! Még mindig dörgött a taps. Új meghajlás. Leült a zongorához, hirtelen csend lett. A hangversenymester kopogott hegedűje hátán. Jött a Hummel zongora verseny. Eljátszotta. Semmi izgalmat nem érzett, csak a játék, sóvár, vad és igazi izgalmát. Mikor szünete következett, kissé színészkedve leszekte szája sarkát, és félkezével hátra simította haját. Még le is mert nézni a közönségre, mint aki unja a várakozást. De a kellő pillanatban lecsapott a bevágással a zongorára. Az egész számot olyan csend hallgatta végig, amelyen érezni lehetett a meghökkent ámulatot. És a pillanatok mögött érezni lehetett, hogyan ólálkodik ott a viharos taps, amely már alig tudja tűrtőztetni magát. Ki is tört. Fergetegesen, mennydörögve, mint valami elképzelhetetlen kereplő, hallatlan dörejem. Sokan felállottak és brávót kiabáltak. Ő nevetett, örült, hajlongott, közben anyját kereste tekintetével. A zenészek a vonóval verték hangszereiket az ováció jeleképpen. Az anya ott integetett a hatodik sor messzi széléről, ő boldogan és bizalmasan oda mosolygott. Az egész terem észrevette a pillantást, és mindenki kíváncsian nézett arra felé. Mire kikerült a művészszobába, a derekát érezte a hajlongástól. Gyerünk, gyerünk! Sziszegte mérgesen a hegedűs, mert éjszaka lesz. Kiment. Abban a pillanatban a tömör taps udvarias, de erősen csökkent tapsá változott, mert a tapsnak is százféle mondókája van, mint az emberi beszédnek. Karolin elébe sietett a gyereknek, és magához szorította. Ő boldogan, felszabadult kaszogással szorította arcát a leány derekához. Apja ott topogott mellette könnyes szemmel. Papa, én úgy örülök, ugye jó volt? Az ajtót már kezdték nyitogatni az érkezők, akiket ide csalt a csoda, és akik a hegedűre nem voltak kíváncsiak. Főként hölgyek jöttek, azon kívül a zenei világ ismert emberei. Liszt Ádám serényen forgolódott körülöttük. Mindenkinek külön bemutatkozott, idehajlongott, oda beszélt, dolgozott, mint a motolla. Pedig azok, akik bejöttek, éppen róla akartak legkevesebbet tudni. A csodálatos gyermek vonzotta őket, aki ott állt a nála jóval magasabb urak és hölgyek szoros gyűrűjének közepén, mindenki hozzá akart hajolni, mindenki hozzá akart érni. Hány éve tanulsz? Hol születtél? Igaz, hogy magyar vagy? Hányan vagytok testvérek? Mozartot nem szoktál játszani? Miért nem játszottál valami Mozartot? Bécsben laktok állandóan? Mit érzel, amikor felmégy a dobogóra? Voltak, akik nem tudtak tőle kérdezni semmit, csak magukhoz fordították. És gondolkoztak, hogy vajon mit beszéljenek vele. Mások gyanakvóan fürkészték, hogy vajon csak ugyan gyermeke, és közvetlen közelből nem lehet-e valamilyen csalás nyomát észrevenni. Az egymás hegyén hátán elhangzó kérdésekre alig felelt a gyerek, apja iktatta magát közéje és a kérdések közé. Ő válaszolt jobbra is, balra is, előre is, hátra is, minden módon tüntetvén azzal, hogy ez az egész dolog voltaképpen az ő sikere, hiszen elvégre a gyermek is, a gyermek tehetsége is tőle való. A megrohanás az első percek után aztán enyhült. A gyűrű meglozult. A gyerek meglátta anyját, aki szerényen várakozva áldogált a falnál, míg rákerül a sor. Mutti kiáltotta boldogan, és a kitárt karokba futott. Közben Saint-Lupin végzett odakint, és Karolinra került a sor. A leány sápadtan, támolyogva indult neki a nagy útnak. Nem sokára felcsendült a szoprán ének. A gyereket tovább faggatták és dédelgették az érdeklődők, de ő most már teljesen ráhagyta a válaszokat apjára, félfüllel az angyali hangra figyelt, amely kimondhatatlan édességgel ringatta lelkét, még így a bezárt ajtón is. Karolinnak nagy sikere volt, hosszasan és melegen tapsolták. Mikor visszajött a művészszobába, első dolga volt magához karolni a gyereket. Pucikám, nagyon jól ment, olyan boldog vagyok, neked is nagy sikered van, nekem is. Hát hol a hegedűs? Az biztosan megpukkad. A hegedűs nem volt sehol, mialatt senki sem figyelt rá. Elvonult. Most vigyázz, szólt izgatottan Liszt Ádám. Félkézzel megfogta a kilincset, félkézzel kézen fogta a gyereket, aztán egyszerre hirtelen elhatározással kinyitotta az ajtót. Apa és fia átmentek a dobogón. Mikor a viharos taps lecsendesült, a gyerek leült a zongorához, az apa pedig kiállott a dobogó élére. Felkérem a magas nemességet és a tisztelt közönséget, szíveskedjenek témákat feladni, amelyekről fiam szabadon fantáziálni fog a zongorán. Már jött is egy teremszolga, aki hozta a közben összegyűjtött cédulákat. Ugyanekkor innen is, onnan is felszólalások hallatszottak. Az éj királynője áriája varázsfuvolából. Kérünk valami olasz dalt. Haydn, Ariadne auf Naxos. Beethovent. Az apa ide is figyelt, oda is figyelt, aztán a cédulákat odavitte fiának. A gyerek kíváncsian végignézte őket. Apja súgni akart valamit, de ő nem figyelt rá. Már játszott is. Leütötte Handel operájának a Szerxésznek legelső taktusait, de csak az első taktusokat. Azután ezeket elkezdte variálni. Könnyű munka volt ez, rengeteg téma con variazioni című művet ismert töviről hegyire, gyerekjáték volt neki ugyanazt a témát többféleképpen elmondani. Félkézzel még játszott, ami alatt a cédulák közt a következő témát kereste. Így ment végig 8-10 zenei mondaton, és közbefűzte azokat is, amelyeket az imént élő szóval hallott. Már csak egy volt hátra, Beethoven 7. szimfóniájának Andante témája. Ezt hagyta legutoljára, mert ezt szerette legjobban. De ahogy hozzákezdett, mellette ülő apja odasúgta Rossinitől okvetlen valamit. Rossini, bólintott. És ugyanazzal az ádurral lejátszotta a Zelmira című legújabb Rossini opera egyik kantilénájának ötletét. Elkezdte játszani a két motívumot felváltva. Egymásba fűzte őket, egyiket a másikon keresztül bújtatta, hol a jobb kéz, hol a bal vette át, hol ezt, hol azt. Ha már túlságosan elbonyolította a dolgot, hatalmas ádúr futamokban oldotta fel az egészet, aztán a mennydörgő futamokat lassan lehalkította, hogy a két téma egyikét megint felbukkantassa Ben Marcato, a gyöngyöző cifrázatok között. Elég, súgta az apa. Most már fejezd be! De nem fejezte be. Nem a közönségnek játszott, hanem saját magának. Amit most csinált, annak szerkezete volt, azt nem lehetett abba hagyni, ha már elkezdte. Még hátra volt belőle valami. A szépen, rendesen felépítette, hogy Salierinek semmi kifogása ne lehessen, aztán végre pompázó ünnepélyességgel, harsogó erővel lecsapta az A-dur záró akkordot. És még egyszer, és még egyszer. Már megdördült a hatalmas taps, mikor még telhetetlenül leütötte a zongora legmélyebb áját. Odalent felbomlott a nézőtér rendje. Sokan felálltak és indultak kifelé, de sokan odatolongtak a dobogóhoz. Közvetlen közelből állva tapsoltak a gyereknek. Az apa Metternich herceget figyelte. A nagyúr kegyesen mosolyogva bólintott feléjük, aztán távozni indult. Ugyanekkor Rosszini keresztül törte magát a tolongókon, és felsietett a dobogóra. Mások is jöttek utána, mind a gyerekköré sereglettek. Non parla italiano? Kérdezte Rosszini az apát. Liszt Ádám restelkedő mosolyjal a fejét rázta. Et le français, vous ne parlez non plus? Megint csak a fejét rázta az apa. Rosszini sajnálkozó mozdulatokat tett. Aztán a fiúra mutatott, és nagy széles kézmozdulatot tett az ég felé, ilyen néma jelbeszéddel jelezve, hogy a gyerek isteni tehetség. Majd pedig magához ölelte a kisfiút, és jobbról-balról megcsókolta. Aztán meglátta az öreg Salierit, aki most jött oda a csoporthoz. Hangosan, áradozva, lelkesen kezdték szélsebes olasz társalgásukat. Jött Csernyi is. Nagy csoport ember indult a művész szoba felé, közepén a közülük kiselátszó maggal, a csoda gyerekkel. Hol van Karolin néni? Kérdezte a gyerek a művész szobába. Csókolj kezet a két mesterednek, szólt apja. Most ne mással törődj. Csókolj kezet, az úgy illik. A fiú engedelmesen kezet csókolt mindkettőnek. Anyja hozta a felső kabátját, öltöztették. Mozogni alig lehetett, a lépcsőhöz csak nagy üggyel bajjal kaptak utat. Az est hőse nyugtalanul tekintgetett jobbra-balra, szülei kezét fogták két oldalról. Hol van Karolin néni? Az már rég elment, felelt az apa, amikor befejezte a számát, úgy látszik. Hát fiacskám, óriási siker volt. A továbbiakra a legszebbeket remélhetjük. Most megszervezem a pozsonyi hangversenyt, aztán elmegyünk Pestre is. A mágnásoktól most már be tudom szedni az ösztöndíjat, és ha ez is sikerül, viszlek Párizsba, Kerubinihez. Azt hiszem, a mai estén eldőlt mindnyájunk élete. A fiú hallgatott. Mikor beszálltak a hintóba, és elhelyezkedtek, és az anya gondosan igazgatta a gyerek térdén a takarót, ő megint megszólalt. Papa, maga nem beszélt Karolin nénivel, amikor elment? Nem beszéltem, vagy beszéltem, hát tudom is, én hát úgy tele volt az én fejem, szinte őrültnek éreztem magam abban a hajszában. Pozsonyban majd megint megkörnyékezzük a főméltóságú herceget, kérünk tőle ajánlólevelet Kerubinihez, ő jól ismeri, és kihallgatásra fogok jelentkezni Metternich hercegnél, hogy adjon nekünk francia arisztokratákhoz ajánlóleveleket. Úgy fog ez menni, mint a karikacsapás, csak hogy végre valahára meg tudtuk indítani a dolgot. Aztán hallgattak, míg haza nem értek. Mikor felmásztak a rozog a falépcsőn a második emeletre, és a gyerek fáradtan rakta le kabátját, anyja aggodalmasan nyúlt az álla alá, hogy arcába nézzen. Nem vagy túlságosan fáradt. Nem ártott meg a nagy izgalom. Nem, dehogy. Mondd, papa, Karolin néni nem üzent nekem semmit. Semmit, hát mit üzent volna? A gyerek szégyenkezve felelt. Nem tudom semmit, csak éppen gondolta, mikor látjuk megint Karolin nénit? Hát egyhamar nem. Tudtommal utazik Milánóba. Ja, igaz, holnap úgy készüljetek, hogy meg vagyunk hívva uzsonnára. Van itt egy bizonyos Kózeluchné, annak a zeneszerzőnek az özvegye, maga is nagy zeneértő és nagyon kedves asszony. Csernyi is ott lesz. Majd fogsz valamit játszani. Ez az első meghívás Rendesen viselkedjél, szégyent ne hozzál a fejemre. Miért vágsz olyan fancsali képet? Van valami bajod? Nem, nem, igazán semmi. Az apa úgy érezte, hogy most megérdemel a gyerek egy-két jó szót, egy kis apai tréfálkozást. Már most igazán jó kedved lehetne, most csinálhatsz annyi kézállást, amennyit akarsz, ha kedved van hozzá. A fiú nem felelt, csak udvariasan mosolygott. Nem tudott másra gondolni, mint Karolin nénire. Kimondhatatlanul szeretett volna most vele lenni, és tündéri trillájú hangjára gondolt, és behunyta a szemét.